Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek titeket. A mai alkalommal Lukács evangélium a 13. fejezetéből az első 9 verset választottam ki, amelynek ezt a címet adtam, Isten ítéletei megtérésre hívnak. Tehát Isten ítéletei megtérésre hívnak, nem egy könnyű téma szembesülni mindazokkal az ítéletekkel vagy eseményekkel, amelyek egykor és akár ma is történnek ebben a világban. Ami a legfontosabb a mi számunkra ebből, hogy mi ennek fényében, illetve ennek hátterén milyen kapcsolatban vagyunk a jó Istennel. 3 alapvető kérdésre szeretnék ma választ keresni és találni. Az egyik, hogy hogyan értelmezett Jézus 2 tragikus hírt. Az egyiket úgy mondták el neki, a másikat pedig ő maga hozta elő, amely a saját korából való volt. A második kérdés, hogy bekövetkeztek-e azok az események, amelyekről Jézus előre szólt abban a nemzedékben, és a harmadik, hogy hogyan kapcsolódik szorosan ez a rész a fügefáról szóló példázathoz, illetve ez a példázat ehhez a részhez, amit most fel fogok olvasni a Lukács evangéliumából. Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, akik néki hírt mondtak a galileaiakról, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus mondta nékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket. Gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondta. Volt egy embernek egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén mondta néki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Tehát az első kérdésünk, hogy Jézus hogyan értelmezte ezt a 2 hírt ebben az időben. Jézus nyilvános működése idején történt 2 esemény. Az egyiknek a hírét elvitték Jézushoz, és elmondták, hogy Pilátus milyen vérengzést hajtott végre a templomban, miközben a Galileából érkező hívő zsidók közül némelyeket ott lemészárolt vagy megöletett. Josephus Flavius zsidó történetíró is beszámol arról, hogy néhány alkalommal Pilátus ilyen és ehhez hasonló vérengzést hajtott végre. Pontosan nem tudjuk, hogy azért, hogy elrettentő példát mutasson, vagy azért, hogy tulajdonképpen egy lázadást folytott el, most ez nem is lényeges. A lényeg az, hogy maga Jézus Krisztus ezt hogyan értékeli, ezt a helyzetet. És fölteszi a kérdés, hogy azt gondoljátok, hogy azok, akik ott meghaltak, bűnösebbek voltak, mint a többiek. És meg is válaszolja, nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Azok, akik áldozat bemutatás közben lettek ott szerencsétlenek legyilkolva, azokról a kortársak könnyen gondolhatták, hogy bizonyára ez azért történhetett velük, mert bűnösebbek voltak. Na nálunknál mindenképpen bűnösebbek voltak, és az Isten ezt ezért engedte meg, másképp miért, ha történhetett ilyesmi. Mindig az ember sokkal inkább a másikban keresi, hogy az Isten hogy is büntette őt meg, biztos, hogy megérdemelte, és ezért érte őt ez a csapás, vagy hasonlók. Ezek, testvéreim, ezek nem helyes gondolatok, semmiképpen nem. Az Úr Jézus megválaszolta, hogy ezek itt tulajdonképpen Istentől megengedett ítéletek voltak. És ránk is vonatkozik, hogyha meg nem térünk, mi is hasonlóképpen elveszünk. Nem azt mondta Jézus, hogy ugyanúgy fogtok elveszni, mármint azok, akik nem térnek meg a bűneikben, mint azok, akikre rádőlt a torony, a Siloámnak a tornya, Jeruzsálemben, vagy ahogy Pilátus katonáitól némelyek, ahogy ott meghaltak, hanem azt mondja hasonlóképpen. Na most meg kellene vizsgáljuk egy kicsit ezt az elveszés fogalmát, hogy mit értett itt Jézus az alatt, hogy elvesztek. Ugyanis hogyha itt az Új Szövetség némely igéjét, szentírási kijelentését igénybe vesszük, és összevetjük egymással, és megnézzük, hogy ott ugyanaz a kifejezés szerepel, akkor bizony szóba kell állnunk azzal a, hát nem csak lehetőséggel, hanem esetleg azzal a valósággal, hogy több mint valószínű, hogy azok, akik akkor ott meghaltak, azok örökre el fognak veszni. Tehát, hogy itt az elveszés fogalma nem csak arról van szó, hogy itt meghaltak az illetők, hanem hogy nem fognak föltámadni az örök életre, hogy örök elveszés lesz majd a sorsuk. Ugyanis, hogyha a Biblia arany igéjét idézem, a János Evangélium a 3. fejezet 16. versét, abban is az áll, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nyilván, hogy sokkal fontosabb az, hogy a Krisztusba vetett hit meg annak a hangsúlyozása, de most ebből az igéből most azt emelem ki, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az örök élettel szemben áll az örök elveszés, és ugyanaz a görög kifejezés áll, megnéztem, itt is, mint Lukács evangéliumában, amelyet Jézus itt használ, mármint Lukács evangélista használ, Jézus szavait idézve. És megnéztem például ugyancsak Lukács evangéliumában a tékozló fiúról szóló példázatban, amikor a tékozló fiú visszatért a megtérése után, és az atya visszafogadta, gyűrűt húzott az ujjára, a legszebb ruhát adta rá, sarut a lábára, stb., levágatta a hízlatborjút, akkor a következőt nyilatkozta, mert az az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És az idős bátyjának is ezt mondja később, hogy örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Mit jelent ez? Tehát, hogy itt meg a lelkileg ő halott volt a bűneiben, de föltámadt, mert megtért. És hogyha most ez nem egy példázat lenne, hanem egy valóságos történet lenne, hogyha tényleg ott úgy halt volna meg a bűneiben, akkor ő örökre elveszne. Hát ezért mondja, hogy meghalt, de föltámadt. Elveszett, de megtaláltatott. Az Isten megtalálta őt. Mert ő belátásra jutott, magába szállt, és megbánta a bűneit, és elhatározásra jutott, és meg is vallotta a bűneit a mennyei atya színe előtt, mert itt ugye az apa, az atya a mennyei atyát jelképezi. Na most, tehát az elveszés fogalmáról körülbelül ennyit gondoltam. Tovább lépnék egy kicsit. Természetesen a mennyei atya örül a megtérő bűnösnek. Jobban örül az Isten egy megtérő bűnösnek, mint 99 igaznak, akinek nincs szüksége a megtérésre. Tehát akiket Pilátus megöletett, valószínűleg azok nem csak meghaltak, hanem örökre el fognak veszni. És kedves testvérek, ezt az ítéletet nem valamelyik ember mondta ki közülünk, földi halandó, vagy angyal, vagy bárki más, hanem maga Jézus Krisztus. Ha meg nem tértek, ti is hasonlóképpen elvesztek, mondja Jézus. Nem úgy, hanem hasonlóképpen. És hadd kérdezzem meg testvérek, hogy könnyű ezt a figyelmeztetést hallgatni, vagy könnyű volt nekem ezt olvasni, amikor én ezt olvastam? Nehéz ezzel a figyelmeztetéssel szembesülni? Testvérek, nekem is nehéz. Nem csak nektek. Ugyanis nekem is szól, és rám is vonatkozik. És tudjátok, hogy milyen nehéz időket élünk, és egyre inkább a vajudási fájdalmak kezdete az már elkezdődött a világban, és látjuk ennek a jeleit, amely Jézus második eljövetelébe fog torkolni. De azért szembesülni magunkkal, hogy azért talán még van egy-két bűnünk, vagy rossz szokásunk, vagy netán szenvedély, amivel még nem számoltunk le, azaz nem adtuk át Krisztusnak. Nem könnyű dolog. Tehát ugyanez vonatkozik azokra is, akikre a torony rádőlt, a Siloámnak a tornya, hogy Jézus tehát ugyanúgy megismételte, kétszer is elmondta, hogy ha meg nem tértek, ti is hasonlóképpen elvesztek, és ezt megerősítette még ezzel a fügefáról mondott példázattal is. Tehát tulajdonképpen Jézus ugyanazt a dolgot háromszor mondta el. És ez rendkívül nagy horderejű dolog, hogyha egy rövid evangéliumi szakaszon belül az Úr Jézus ugyanazt háromszor is elmondta, és figyelmeztetett, és kért, felszólította megtérésre. Tehát én úgy értelmezem ezt az elveszés fogalmát, hogy azok az emberek akkor ott nem csak meghaltak, hanem mivel bűneikkel együtt haltak meg, mielőtt megtértek volna, ezért ők örökre el fognak veszni. És tulajdonképpen ez a tragédia. Ez a tragédia. Na most felvetődik a kérdés, hogy vajon az Isten igazságtalan volt-e velük szemben, akiket ezek az események vagy ez a tragédia ért. Kimondhatjuk, hogy nem, az Isten igazságos, sőt szerető mennyei atyánk, és mindenkinek ad kegyelmi időt a megtérésre. Például minden bizonnyal, akikkel ez az esemény történt, bár nincs feljegyezve, hogy mikor történt, csak feltételezzük, hogy Jézus korában, Jézus nyilvános működése alatt történt, hát például ezt a nemzedéket is figyelmeztette már Keresztelő János. Keresztelő János működése hamarabb kezdődött, mint az Úr Jézus működése, és figyelmeztette az ítéletre azt a nemzedéket, Isten akkori választott népét megtérésre hívta. Például Lukács evangélium a 3. fejezetében olvashatjuk, hogy Keresztelő János így szólt, teremjetek a megtéréshez méltó gyümölcsöket, és kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. Úgyhogy azt gondolom, hogy azokat, akiket Pilátus megöletett, azok is hallhattak erről a figyelmeztetésről, Keresztelő Jánosnak a szolgálatáról, hogy ő megtérésre hívta a népet. Sőt, feltételezhetjük azt is jogosan, hogy láthatták, és az a nemzedék mindenképpen látta Jézusnak a jeleit, csodáit, és hallhatták Jézus tanítását, azt a befolyást, amit Krisztus árasztott, a menny légkörét, amit bemutatott, azt a szeretetet, irgalmat, könyörületet embertársa iránt, azok szembesíthette őket a saját bűneikkel, hogy bizony, lehet, hogy az én életemben valami akadály, vagy valami probléma lehet, hogy még nem mentem oda a megváltóhoz, és nekik is volt lehetőségük a szembesüléssel, tehát Isten nem volt igazságtalan velük szembe, mint ahogy senkivel szemben nem igazságtalan. Azonban azt is hangsúlyoznom kell, testvérek, hogy mi sosem mondhatjuk, hogy akiket valami szerencsétlenség ér, vagy akik a Covid-ban meghaltak, azok elvesztek volna. Mi emberek soha ki nem jelenthetünk, ez Istenre tartozik. Az ítéletet maga Krisztus az, aki meghozza minden ember fölött, és ezt a jogkört senki más nem bitorolhatja, és még gondolatban sem gondolhatunk arra, hogy az XY-t azért érhette ez az eset, mert hát szegény biztos, hogy bűnös volt. Tehát mindenképpen meg kell tanulnunk saját magunkat fegyelmezni, és az igéhez, Krisztushoz odakapcsolni még a gondolatainkban is, az érzésünk szintjén is. Nem beszélve arról, hogy az Isten igéje kijelenti, hogy az Isten igazságot, ítéletet és irgalmasságot gyakorol ezen a földön, és ebben telik kedve. És felhívom a figyelmet, hogy nem is tudhatjuk, hogy tulajdonképpen mi, mikor, miért történt, nem igazán tudhatjuk, és nem is jó az okokat vizsgálni. Például az Ézsaiás 57. fejezetének az első verse kijelenti, hogy veszedelem elől ragadtatik el az igaz. De ez csak a Károlyi fordítás hozza így, az összes többi fordítás másképp fordítja, és nem ez az értelem derül ki. Számunkra viszont a felolvasott jézusi figyelmeztetés, megtérésre való felhívás mindenképpen figyelmeztetés, mert nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát, amelyen az emberfia eljön, az előjelekből következtethetünk rá, hogy igen közel van, vagy a küszöbön van, de a napot és az órát nem tudhatjuk, az sem, hogy mikor érkezik el a halálunk órája, és azt sem tudhatjuk, hogy mikor jár le a kegyelmi idő. Mikor zárja le az Úr Jézus a kegyelmi időt. Az Úr Jézus azonban figyelmeztette azt a nemzedéket. Elsősorban Isten akkori választott népét, hogyha meg nem térnek, hasonlóképpen el fognak veszni. És akkor felteszem a következő kérdést, bekövetkezette ez az elveszés az akkori nemzedék számára? Azok számára, akik nem tértek meg. Hát azt kell mondanom, testvérek, és ezzel ti is egyet értetek valószínűleg, hát mindannyian tanulmányozzuk az Isten igéjét, hogy igen, bekövetkezett. A maradék Krisztus hívők azonban megmenekültek. Mindazok, akik hittek Jézus szavainak, és engedelmeskedtek neki. Ők megmenekültek. Amikor ugyanis elkezdődött a rómaiak általi ostroma Jeruzsálemnek, 66 és 70 között volt ez az ostrom, a rómaiak visszavonultak az elején egy időre, és ez jel volt a keresztények számára, hogy itt az idő, hogy elhagyják Jeruzsálemet, mert hogy a rómaiak vissza fognak térni. Mert Jézus megmondta, hogy amikor azt látjátok, hogy a pusztító utálatosság ott van a szent helyen, aki olvassa, értse meg, utalva Dániel könyvére, akkor aki a városban van, meneküljön a hegyekre, és stb. Tehát tudták a keresztények, hogy Jézus szavai be fognak teljesedni, ők hittek benne és engedtek neki, ők a maradék, ők megmenekültek a város ostroma alól és az apusztulástól. Tehát sajnos el kell mondanunk, hogy Jézus szavai beteljesedtek mindazokra nézve, akik nem hittek benne, akik elutasították Krisztust. Ugyanis Titus vezetésével a római légiók visszatértek, és időszámításunk szerint 70-ben a várost bevették, és Josephus Flavius leírja azokat a borzalmakat, amelyekről most nem szeretnék szólni, amely a város ostroma alatt és utána történt. Jézus, amikor korábban bevonult Szamárcsikó hátán Jeruzsálembe, akkor megsíratta a várost, mert nem ismerték fel annak lakói az ő látogatásuknak az idejét. Vajon, testvérek, mi felismerjük-e Isten látogatásának az idejét? A Jóisten a legkiválóbb eszközt adta nekünk, Jézus Krisztus áldozatának a szemlélését, az Istennek a szeretetét, hogy azt szemléljük, és az segítsen nekünk, hogy megutáljuk a bűnt, és elforduljunk tőle. De vajon élünk-e ezzel a lehetőséggel? Hogy az Istennek más eszközöket is meg kell engedni, amelyek szintén az ő szeretetének az eszközei, hogy magához vonjon bennünket. Még milyen eszközöket kell az Isten megengedjen, hogy méltó gyümölcsöket teremjünk, mert hogy az Isten akarata az, hogy mi jó gyümölcsöket teremjünk. A jó tetteknek a gyümölcseit, illetve a Szentlélek gyümölcsét. Szeretnék a Gondolatok a hegyi beszédő című könyvből az arany szabályhoz fűzött magyarázatból felolvasni néhány gondolatot. Az arany szabály az így hangzik, Máté Evangélium 7. fejezetéből, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Akikben Krisztus lakozik, azokat mennyei légkör övezi. Tisztaságuk fehér ruhája Isten kertjének illatát árasztja. Arcuk Krisztus világosságát sugározza, amely az elfáradtak és tévelygők ösvényét beragyogja. Aki helyes fogalmat nyert a tökéletes jellemről, annak Krisztus részvétét és gyengétségét is ki kell nyilatkoztatnia. A kegyelem hatása lágyítja meg a szívet, megtisztítja és nemesbíti érzelmeit, és mennyből fakadó gyengétséget kölcsönöz. Isten azt kívánja mindazoktól, akik gazdag kegyelme által sáfáraivá váltak, hogy a tudatlanságban és sötétben élő lelkeket olyan mértékben részesítsék a rájuk bízott javakból, mint amilyen mértékben ők maguk kívánnának részesedni azokból, ha helyzetükben lennének. Egyébként megdöbbentem ezen a mondaton, amikor én ezt elolvastam. A továbbiakban így olvasom. Amit mással cselekszünk, akár jó vagy rossz, az bizonyosan visszaszáll reánk, áldásként vagy átokként. Mert amit adunk, azt kapjuk vissza. A földi áldásokban részesítjük embertársainkat, ezek az áldások ugyanúgy térnek hozzánk vissza. Sőt, a nyomorúság idején gyakran megnégyszerűződve jönnek vissza. És még néhány gondolat. Mivel pedig olyan sokan veszik fel Krisztus nevét, de életükben mégis megtagadják jellemét, ezért olyan erőtelen a kereszténység, és nincs hatása e világon. Azt gondolom, hogy ezzel nekünk is szóba kell állni mindannyiunknak, egyen-egyenként. Továbbiakban olvasom, Isten egyetlen igazságot sem nyilatkoztatott ki olyan hatalmasan, mint azt, hogy az ínségeseken segítenünk kell. Ez a Krisztusban rejlő igazság. Ha a Krisztus nevét vallók ennek az aranyszabálynak elveit gyakorolják, akkor ugyanaz az erő kíséri majd az evangéliumot, mint az apostolok idejében. Eddig az idézet a könyvből. Az utolsó kérdésem, hogy hogyan kapcsolódik a fügefáról szóló példázat Jézus megtérésre hívó szavához. A példázatot ismét akkor nem olvasom föl. Kiket jelképez ez a fügefa? Hát vonatkozhat mindenképpen arra a nemzedékre, akikhez Jézus szólt. Ugyanis kaptak ők is kegyelmidőt, a 3 év után még 1 évet, vagy mondhatnánk, ugye körbejárta a vincellér, aki ebben az esetben ugye Jézus Krisztust jelképezheti, ő az, aki beszélget az atyával, és megadott minden feltételt Krisztus személyesen is, az ő csodáival, tanításával, jelenlétével, megadott minden feltételt, sőt a Szentlélek kiárasztásával is megadott minden feltételt arra, hogy az a nemzedék megtérjen és éljen. Ez a nemzedék nagy része nem élt ezzel a lehetőséggel. De vonatkozik egyenként is, egyénekre, mert kollektív megtérés nincsen. Csak az egyes ember térhet meg. Még hogyha a felhívás az egész közösségnek, vagy egy nagyobb csoportnak is szól. És a jelen esetben ez a példázat vonatkozik ránk is. Testvéreim, a Jóisten az én életemet is és a te életedet is megszemléli, keresi a lélek gyümölcsét már évek óta. Vajon megtalálja-e ezt a gyümölcsöt? A szeretetet, az igazi, krisztusi, önzetlen szeretetet, az örömet, a békességet, a béketűrést, a kedvességet, a jóságot, a hűséget, a szelídséget és a mértékletességet. Istennek az az akarata, hogy jó gyümölcsöket teremjünk. Mindenképpen azt szeretné, hogy jó fa legyünk, hogy jó gyümölcsöket teremjünk, és a János Evangélium a 15. fejezetéből két bibliavers az, ami összekapcsolható itt ezzel a résszel, ezt fel is olvasom a szőlőtőről és a szőlővesszőről szóló példázatból. Így szól az Úr Jézus, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványai. És a 16. vers, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Tehát a Jóisten azt akarja, hogy jó gyümölcsöket teremjünk, Krisztus ezért választott ki minket, hogy bemutassuk az ő szeretetét, kegyelmét ennek a világnak. És testvéreim, amikor valakinek szívből megbocsájtunk az ellenünk vétőnek, vagy amikor az igazságtalanságot békességgel vagy békével tűrjük, és tudunk az ellenünk vétőért imádkozni, amikor a javainkból enyhítjük a szegénységben, ínségben lévőket, és az ő nyomorúságukat, amikor bátorítjuk azt, aki fél, és félelmek közt vergődik, vagy megvigasztaljuk a szomorkodót, ilyenkor a szerető Istennek a jellemét mutatjuk be, és az Istennek a szeretetét, kegyelmét közvetítjük a másik embernek. Olyan ez, testvéreim, mint amikor a fáradt vándor vagy a kiránduló az erdei forrásból, abból a tiszta vízből felüdíti önmagát is, erőt nyer, felfrissül. Utolsó gondolatként jegyezzük meg, hogy a gyümölcstermés abszolút feltétele az Úr Jézussal való személyes, meghitt és folyamatos kapcsolat. Ugyan ebből a részből, János evangéliumából így idézem Jézus szavait, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Krisztusban maradni. Hogyan lehet Krisztusban megmaradni? Hogyan élhetünk úgy, hogy a Szentlélek folyamatosan bennünk lakozzék? Testvéreim, úgy, hogy Krisztushoz ragaszkodunk. Úgy, hogy kerüljük a bűnt. Krisztus szavának akarunk engedelmeskedni, és már a szándékaink, gondolataink szintjén is odaadjuk magunkat minden nap. És az életünk különböző élethelyzeteiben a Szentlélek indításait felismerjük, és annak engedünk. És mindenek előtt jelenti azt, hogy bízom az Úr Jézus Krisztusban, mert megismertem őt. Tudom, hogy kicsoda az én megváltóm. Ismerem az ő hűségét. Ismerem az ő irgalmát és szeretetét, hiszen az elmúlt években, évtizedekben ez számtalanszor nem csak hogy bemutatta, hanem ezzel vont magához, ezzel töri meg a bűnnek a hatalmát az életemben, ezzel a szeretettel. Jól tudom, hogy felettébb nem fog megpróbálni egyikünköt sem. A példázatban a fügefa 3 év után még kapott 1 év esélyt. Jó feltételeket biztosítottak a számára, hogy jó gyümölcsöt teremjen. Testvérek, amikor ősszel kimentem, és a kertben megnéztem a kis apró csemetéket, és láttam, hogy az őzek lelegelték annak egy részét, hát annyira elment a kedvem, hogy azt mondtam, hogy hát én ezt befejeztem. Hát ennyit ér 3 évnek a munkája, hogy még körbe is ástam, meg trágyát is kapott, műtrágyát, meg folyamatosan mecve volt, és minden héten 2-3-szor kimentem, és megnéztem ezeket a gyümölcsfákat. Nagyon szomorú voltam, mennyivel inkább lehet fájdalmas a Jóisten számára, hogyha azt látja, hogy a vele való közösség helyett a bűnt választjuk. Gondoljunk erre, testvérek, Jóisten ezek által is akar tanítani bennünket. Vajon a mindenható Isten hány éve várja, hogy jó gyümölcsöt teremjen az életünk? Ő nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy mindenki megtérjen és éljen. Tehát így kapcsolódik Jézusnak a figyelmeztetése és a megtérésre való felhívása a fügefáról mondott példázathoz. Mert kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. De hozzáteszem, hogy megtisztítanak minden gyümölcshozót, hogy még többet teremjen. Ezt ismét megismétlem, mert szeretném, hogyha ezen lenne a hangsúly, hogy megtisztítanak minden gyümölcshozó fát, hogy még többet teremjen. Reméljük, hogy a Jóisten megtisztít, és nem engedi, hogy elvesszünk. Rajta tartja kezét az eseményeken, amelyek most a világban történnek, és amely az egyházban is történik, óvja, védi hívő gyermekeit, és hisszük, hogy az ő nagy jó volta szerint hozzánk is irgalmas lesz. Legyen ezért áldva az ő szent neve. Amen.